Hetedik novella. Bergamino Primasszóról és Cluny apátjáról mondott novellájával ügyesen megcsípkedi Cane della Scala urat, hirtelen rájött fösvénysége miatt. Emilia mulatságos elbeszélés a királynőt és mind a többieket kacagásra fakasztotta, és dicsérgették a keresztes ember jó ötletét. Minek utána azonban a kacagás elült, és valamennyien elcsendesedtek, Filosztrátó, kire a beszédsorra került, ekképpen fogott szóba. Érdemes hölgyeim, pompás dolog beletalálni a mozdulatlan céltáblába. De az aztán szinte csodálatos, hogy az íjász beletalál valamibe, ami váratlanul és hirtelen felbukkan. A papok bűnös és gyalázatos élete sok tekintetben szinte szakasztott megtestesülése a gonoszságnak, és fölöttébb megkönnyíti a dolgát annak, kinek kedve van beszélni róla, gúnyolni és feddeni mindenkit, ki erre az életmódra vágyakozik. És ezért bár a ma derékember igen helyesen cselekedett, midőn megcsúfolta az inkvizítort a barátok képmutató jótékonykodása miatt, akik azt adják a szegényeknek, mit inkább illenék a disznóknak adniuk vagy szemétre vetniük, mégis véleményem szerint inkább megérdemli a dicséretet az, kiről beszélni óhajtok, az előbb elhangzott novellához hűzvén szavaimat. Ki is bizonyos Cane della Scala urat, e bőkezű férfiút, kit hirtelen és szokatlanul elfogott a fösvénység, szellemes novellával csipkedte meg, másoknak képében mutatván be azt, mit rája értett, a novella pedig hangzik eképpen. Miként dicső híreneve világszerte nagy szóval hirdeti, Cane della Scala uram, kinek minden dolgában igen kedvezett a szerencse, egyike volt a legjelesbb és legdicsőbb uraknak, kiket csak második Frigyes császár kora óta máig ismernek nálunk Itáliában. Ez minek utána egyszer elhatározta, hogy nevezetes és pompázatos ünnepséget rendez Veronában, merre számtalan ember összesereg lett volna mindenfelől, főképpen pedig az udvari mulattatók minden némű fajtája, hirtelen, Isten tudja mi okból, mást gondolt, és azokat, akik már odajöttek, részben megajándékozta, részben pedig elbocsájtotta. Csak egyetlen ember maradt ott, bizonyos Bergamino nevezetű, aki ékes szavú és visszavágni kész szónok volt, el sem hitte volna róla, aki nem hallotta. Mivel sem ajándékot nem kapott, sem el nem bocsájtották, ott maradt tehát abban a reményben, hogy ez a jövendőben valamiképpen a hasznára válik. Cane uram azonban fejébe vette, hogy bármivel ajándékozná is meg, azt haszontalanabbul vesztegetni el, mintha tűzbe vetette volna. De nem mondott és nem is üzent neki semmit e véleménye felől. Amikor Bergamino kevés napok múltán látta, hogy sem nem hívják, sem nem kérik valamely mesterségébe vágó dologra, ezen felül pedig a maga és a lovai és szolgái költségei a fogadóban immár igen megszaporodtak, búsulásnak eresztette a fejét, de azért csak várakozott, mivel nem javallotta az elutazást. És minthogy három pompás és díszes öltözetet hozott magával, melyeket más uraktól kapott ajándékba, hogy méltóképpen jelenhessen meg az ünnepségen, mikor a fogadós a fizetséget követelte, először odaadta neki az egyiket, annak utána pedig, hogy még jó sok ideig ott a mulatot, oda kellett adni a másodikat is, hahogy békességben akart maradni, továbbat is gazdájával, és már a harmadikat kezdte megenni, elszántan arra, hogy mindaddig ott marad, míg abban tart, és csak azután ered útnak. Nos, miközben a harmadik öltözetet fogyasztotta, történt, hogy egy napon búbánatos ábrázattal megállott Cane uram színe előtt, ki éppen ebédelt. Mire Cane uram meglátta, inkább azért, hogy csipkelődjék vele, mint sem, hogy annak valami jóízű mondásával mulassa magát, így szólt hozzá. Bergamino, mi bajod? Olyan búbánatos ábrázattal állsz itten, inkább mesélj valamit. Ekkor Bergamino, mintha már rég ideje kieszelte volna a mondókáját, egy pillanatig sem gondolkodott, hanem a maga ügyének támogatására azon nyomban belefogott a következő elbeszélésbe. Uram, bizonyára tudod, hogy Primasso igen nagy mestere volt a deáki tudománynak, azon felül pedig mindenkinél különb és ügyesebb verselő is. És eme dolgok oly nagy tisztességet és hírnevet szereztek neki, hogyha személy szerint nem is mindenütt ismerték neve, és híre szerint szinte senki sem volt, ki ne tudta volna kicsoda Primasso. Most megtörtént, hogy midőn egy ízben Párizsban nagy ínségben volt, ami igen sűrűn megesett vele, mivel hogy tehetségét a vagyonos emberek nem igen becsülték meg, hírét vette, hogy Klúny apátura a jövedelme révén mindenek hite szerint a leggazdagabb főpap a pápa után Istennek egyházában, és csodálatos és nagyszerű dolgokat hallott felőle, hogy nagy udvart tart, és hogy ételt, italt meg nem tagad soha senkitől, aki elmegy hozzá, ha hogy oly időben járul eléje kérésével, amikor az apátúr éppen ebédel. Amikor Primasso ezt hallotta, olyan ember lévén, kinek nagy örömet tellett benne hatalmas férfiakat és urakat látnia, feltette magában, hogy elmegy megtapasztalni emez apátúr bőkezűségét, s megkérdezte, mennyire esik Párizstól ama hely, hol mostan lakik. Erre azt a választ kapta, hogy a nyaralója körülbelül 6 mérföldnyire van. Primasso erre azt gondolta, hogy ha kora reggel útnak ered, éppen ebéd idejére oda is érhet. Megmutatta tehát magának az utat, de mivel utitársa nem akadt, ő pedig félt, hogy szerencsétlenségére eltéved és olyan helyen lyukadt ki, hol nem egyhamar kap valamit enni, hogy ne maradjon ékoppon, ha ne talán ilyesmi történik vele, elhatározta, hogy 3 kenyeret visz magával, úgy gondolván, hogy vizet mindenütt talál, amint hogy amúgy sem élt halt érette. Kebelébe dugta át a kenyereket, és útnak eredt, és olyan szerencsével járt, hogy éppen az ebéd órája előtt érkezett oda, ahol az apátúr lakott. És belépvén mindent végigjárt, és megtekintett, és látta rengeteg megterített asztalt és a nagy sürgésforgást a konyhában, és sok mindenfélét, amit az ebédhez készítettek, és így szólott magában, csak ugyan itt minden olyan nagyszerű, mint azt beszélik. És kevés ideig figyelmesen nézegette ímez dolgokat, midőn az apátúr udvarmestere, mivel hogy az ebéd órája elérkezett, parancsolta, hogy adjanak vizet a kézmosáshoz, minek utána pedig vizet adtak, mindenkit asztalhoz ültetett. Történetesen úgy esett, hogy Primasso éppen a szoba ajtajával szemben kapott helyet, amerről az apátúrnak be kellett jönnie, hogy az ebédlőterembe jusson. Szokás volt pedig amaz udvarban, hogy az asztalra sem bort, sem kenyeret, sem egyéb ennivalót vagy innivalót mindaddig nem helyeztek, míg az apátúr asztalhoz nem ült. Minek utána tehát az udvarmester megterítette az asztalokat, üzent az apátúrnak, hogy amikor parancsolja, készen van az ebéd. Az apát kinyittatta az ajtót, hogy a terembe lépjen, és mivel bejövet, előre nézett, és véletlenül az első ember, ki szemébe ötlött, Primasso volt, kinek meglehetősen hitvány volt az öltözetes, kit ő látásból sem ismert, midőn megpillantotta, azon nyomban valamelyik gonosz ötlet támadt elméjében, amin ő még soha abban nem támadott, és így szólt magában, nézze meg az ember, kit etetek én itten. És visszafordulván parancsolta, hogy csukják be az ajtót, és kérdezte azokat, akik a környezetében voltak, ha vajon ismerje valaki ama csavargót, aki a szobának ajtajával szemben ül ott az asztalnál. Mindenki azt mondta rá, hogy nem. Primasso, akinek ehetnékje volt már, mivel hogy sokat gyalogolt, koplalni pedig nem szokott, minek utána valamelyest várt, és látta, hogy az apát csak nem jön. Előhúzta az egyik kenyeret abból a 3-ból, amit magával hozott, és falatozni kezdett. Kisvártatva az apátúr parancsolta egyik szolgájának, hogy nézze meg, vajon elmente már ama Primasso. Felelt a szolga, nem ment el, uram, s mi több kenyeret eszik, mint úgy látszik magával hozott. Mondta akkor az apát, hát csak egye a magáét, ha van neki, mivel hogy a miénkbe már ma nem vásik a foga. Az apától szerette volna, ha a primasszó magától eltakarodik, mivel hogy elzavarni nem tartotta illendőnek. Primasszó, minek utána megette az egyik kenyeret, és az apátúr nem jött, belekezdett a másodikba, ezt is ugyancsak megjelentették az apátúrnak, ki ismét megnézette, vajon eltakarodott-e már. Végezetül, hogy az apátúr csak nem jött, Primasszó, minek utána a másodikat is elfogyasztotta, neki látott a harmadiknak. Hasonlatosképpen ezt is megjelentették az apátúrnak, akinek a dolog szeget ütött a fejébe, és így szólott magában. Miféle különös új dolog jutott ma az eszembe? Miféle fösvénység, miféle gyalázatosság, és miért? Én már hosszú évek óta mindenkinek adtam enni, aki kért, és nem néztem, ha vajon nemes embere, vagy paraszt szegénye, vagy gazdag kereskedője, vagy csaló, és megszámlálhatatlanul sok csavargót láttam tulajdon szememmel dőzsölni, de soha még olyan gondolat eszembe nem ötlött, amilyen ma ötlött eszembe emez ember miatt. Bizonyos, hogy nem lehet holmi hitvány ember, ki miatt így rám jött a fösvénység. Bizonyára valami kiváló ember ez, kit én csavargónak néztem, olyannyira, hogy visszariadt a lelkem megvendégelni őt. És ekként szólván tudni akart, hogy kicsoda. Amikor meghallotta, hogy Primasszó, ki azért jött hozzá, hogy lássa az ő bőkezűségét, melynek hírét hallotta, igen elszégyelte magát az apátúr, mivel hogy már annak előtte régen derék embernek ismerte őt. És mivel szerette volna jóvá tenni baklövését, mindenképpen abban fáradozott, hogy megtisztelje. És ebéd után, miként a híres neves Primasszóhoz illett pompás ruhákba öltöztette, megajándékozta pénzzel és paripával, és tetszésére hagyta, hogy távozik-e vagy marad, Primasszó megelégedetten tért vissza lóháton Párizsba, honnan gyalogszerrel jött, minek utána forró köszönetet mondott neki mindenért. Káne uram, ki eszes úriember volt, minden egyéb magyarázgatás nélkül nagyon jól megértette, mit akar ezzel mondani Pergamino, és mosolyogva így szólt hozzá. Pergamino, alaposan értésemre adtad ínségedet, jelességedet és az én fösvénységemet, valamint, hogy mit kívánsz tőlem. És valóban soha úgy, mint most te miattad. Nem lett még urrá rajtam a fösvénység, de bizony én kiverem azt magamból, ama bottal, amelyet te magad megismertettél velem. És parancsolta, hogy kifizessék Pergamino fogadósát, és minek utána bőkezően megajándékozta őt egyik öltözetével, ellátta pénzzel és paripával, és tetszésére bízta ez alkalommal, vajon tovább indul-e, avagy ott marad.